Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Zsoltáros szavaival. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házába lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Ámen. Isten tiszteletünk elején énekeljük az új énekeskönyvből a 87. számú éneket.
El a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, vendégeinket, messzebbről jötteket is, Isten hozta mindnyájunkat, és most különös szeretettel köszöntjük a vendégek között Siba Balást, a Károli Egyetemnek a hittudományi karának a dékán helyettesét, és Szigeti Jánost, akit egyébként a szomszédból ismerünk, az Újpest-Újvárosi gyülekezet lelkészeként, de most a Budapest Északi Egyházmegyét is képviseli. Azért, mert ezt úgy hívjuk ezt a mai alkalmat, hogy vizsga Isten tisztelet, ez most borzasztó rosszul hangzik. Igazán úgy van, hogy a közöttünk szolgáló Miklós Zoltán Hunor, aki most 6 éves, hát ő neki erről egy jegyet is kell kapnia, de hát nyilván aki minket osztályozott az Úristen, de mégis hát az iskola használja ezeket az eszközöket, és mi hasznunkra, és reméljük, hogy Isten dicsőségére. Úgyhogy így is imádkozzunk Hunorért, ahogyan készül az ige szolgálatával közöttünk. Készüljünk tovább a énekünk éneklésével az Isten tisztelet további részére. A 181. új énekes füzeti énekkel, a Tőled árnad minden áldás című énekkel.
Írgalmad, mint patak átjár, s lelkem hangos dalba kezd. Mi más dal?
Isten igéjét olvasom a 37. Zsoltárból. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le haragról. Hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrba reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös. Körülnézel, de gyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevét rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék az elesettet és a szegényt. Levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az Úr. Ismeri az Úr a fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem. Jól laknak az éhínség napjaiban is. De meg sem is ülnek a bűnösök, erenyésznek az Úr ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként erenyésznek. Kölcsön kért a bűnös, és nem adja vissza. De az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az Úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottattá lett az igaz, sem az, hogy gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörül és kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig, mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaz ember szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Lelkesedik a bűnös az igazra, leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. De az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján. Ő felmagasztal, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldelőfa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen legyél. Ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberié. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Ámen. Most pedig imádkozzunk. Drága Urunk, eljöttünk most azért, mert vágyunk rád, mert szeretnénk hallani a te hangodat. Szeretnénk, Urunk, hogyha megáldanád ezt a mai alkalmunkat, és itt lennél közöttünk, mert igazából te látod azt, hogy mi mibe vagyunk, és mi is sokszor így érezzük, mint az a zsoltáríró Dávid, hogy nem tudjuk, hogy miért történnek velünk olyan dolgok, amiket nem tudunk értelmezni, amik fájnak. Nem értjük azt, ami gyakran velünk történik. És mi is keressük azt, hogy mi az igazi út, mi a helyes, hogy te ki vagy. És azért is jöttünk el most, hogy erről halljunk, hogy megérthessük azt, hogy te mit akarsz üzenni nekünk. Azért kérünk most téged, hogy azokat az ajokat, amik bennünk vannak, amik most elterelik a figyelmünket, azokat halkítsd el. Arra kérünk, hogy nézz ránk most, hogy a mi sebeinket, a mi fájdalmainkat, azokat gyógyítsd. Azért kérünk most, hogy a te szavaddal vigasztalj minket, bátoríts minket, erősíts minket. Azért kérünk, hogy legyél itt közöttünk. Ámen. Igehirdetésre készülve énekeljük a református énekeskönyvünk 234. énekét. Mind a négy versét énekeljük. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Thank you.
Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 5. fejezetéből az 5. verset. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Kedves gyülekezet, ezzel az igével kapcsolatban nekem is hasonló érzéseim voltak, mint múlt héten Gábor bácsinak a prédikációjában. Hogy olyan ez, mint egy keresztény álmítás, úgy hangozhat. És bevallom, hogy én ezekkel az állításokkal gyakran nem is tudok mit kezdeni. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Olyan megfoghatatlan ez az ige is, nem? És bennem számtalan kérdés merül fel, hogy tényleg boldogok a szelídek? Vagy majd csak egyszer boldogok lesznek? Vagy egyáltalán a boldogságról szól-e ez az ige? Na és mit jelent szelídnek lenni? Ha nekem nem olyan a személyiségem, akkor én nem öröklök semmit? Vagy mit jelent az, hogy örökölni? Az őseink földjét örököljük? Ezt a földgolyót? Vagy majd egy másik földet? És akkor, ha ez tényleg így van, akkor még itt mindez ebben az életben történik meg? Vagy majd az örök életben, egy távoli jövőben? Talán a feltámadás után? Mert így eléggé kockázatos szelídnek lenni. És akkor, hogyha én nem vagyok szelíd, akkor meg kell erőltessem magam? És hogy ez az erőltetés, ez tetszik-e Istennek? Vagy ez a szelídséget, ezt ki kell érdemelni, hogy valaki azzá váljon? És hogyha ezt kiérdemelem, akkor minden nap, minden percébe szelídnek kell lennem, hogy örököljem a földet? Hogyha egyszer nem vagyok az, akkor nem kapok semmit? Mert gyakran nekem ezek az igék úgy hangzanak, mint ilyen politikai kampány, hogy ígér valamit, ami a távoli jövőben messze-messze majd megtörténik talán. Szóval igen, bennem sok kérdés felmerült ezzel az igével kapcsolatban. Mert azért, mert tudni akarom, hogy vonatkozik-e ez rám, hogy igaz-e ez rám, hogy én is lehetek-e boldog, hogy én is örökölhetek-e földet, hogy én is lehetek-e szelíd. És persze most lezárhatnám röviden a prédikációt, az annyival, hogy legyetek szelídek, és minden rendben lesz. De ezzel nagyot hazudnék. A múlt héten hallottam egy történetet, hogy egyik gyülekezeti tagnak, nem itt történt, meghalt az egyik hozzátartozója. És elment a lelkészéhez, hogy vigasztalást kapjon. És a lelkész csak ennyit mondott, hogy hát ne búslak, hogy lesz feltámadás. Hát én hiszem, hogy valakinek lehet, hogy ez is adhat vigasztalást, de én most szeretném, hogyha többet térnénk haza, mint egy egyszerű tény ismétlésével. Azt szeretném, hogyha azzal az üzenettel térnénk haza, hogy Isten az, aki megszelídít minket. És tudom, ez elsőre így durván hangzik, mert az állatokat szoktuk megszelídíteni. De én ezt nem így értem. Nem úgy, mint amikor manipulatív módon jutalmat adunk valakinek, hogy közelebb kerüljön hozzánk, hogy hallgasson ránk, hogy szót fogadjon. Mert ilyen is van. Én magamat hozom most példának, mert én sokáig tévedésben éltem. Azt reméltem, hogyha minél nagyobb lesz a hitem, minél engedelmesebb leszek, majd Isten annál több jutalmat ad nekem. És ahogy az így fejlődik bennem, egy idő után majd lesz egy boldog életem, talán bajoktól mentes. És erre mondhattam volna azt, hogy Isten megszelídít, hát mint egy állatot. De beleeshetünk mi is ebbe a hibába, igékkel kapcsolatban, hogy ha én szelíd vagyok, akkor kiérdemlem a boldogságot, kiérdemlem azt, hogy Isten nekem örökséget adjon. Ha engedelmeskedek, akkor boldog leszek. Az ige azonban itt nem erről beszél. És nem is arról, hogy így szelídüljünk meg. Nem arról van szó, hogy én, mint ember, mit tudok elérni. Ezért mondhatom úgy, hogy Isten magához szelídít. És közelebb szeretném hozni ezt az állítást egy bibliai karakter segítségével, Mózessel. A Biblia így ír Mózesről. Mózes pedig igen alázatos volt. A földön élő minden embernél alázatosabb. Vagy ahogyan Károli fordította, Mózes pedig igen szelíd volt, minden embernél inkább. Csak hogy ennek az embernek a története nem indult egyszerűen. Az ő története megmutatja azt, hogy mit jelent megszelídülni. És úgy tudnám ezt összefoglalni, ezt a szelídséget, hogy ez azt jelenti, hogy tudom, hogy én ki vagyok, Isten, magam és a világ előtt. Mózesnek is meg kellett szelídülnie. Ő büszke volt, de nem úgy volt büszke, hogy tudta a képességeit és ezzel dicsekedett, hanem úgy volt büszke, hogy visszautasította Istent. Isten azt mondta neki, hogy te leszel a vezető, aki kihozza a népemet Egyiptomból, a szolgaságból. Ő pedig azt mondta, hogy te nem mondd meg nekem, hogy én mire vagyok képes. Én erre nem vagyok képes. Te hiába mondod ezt, én nem csinálom meg. Aztán persze végül elfogadta Mózes ezt az ajánlatot, és tudjuk azt, hogy sikerrel járt. Isten vele volt végig. Így lett a gyilkos Mózesből a legszelídebb ember a földön. Isten magához szelídítette. És ugyanez a szelídülés történt a néppel is, amíg a pusztában voltak, amikor kijöttek Mózessel. Ott voltak az ígéret földjén, mert azt mondta nekik Isten, hogy ezt a földet öröklitek. És amikor meglátták, hogy milyen népek laknak ott, megijedtek, és azt mondták, hogy hiába az az ígéret, amit Isten ad nekünk, nem, túl gyengék vagyunk ehhez. Nem volt bennük alázat Isten felé, nem voltak szelídek. És a büntetés, vagy mondjam inkább úgy, hogy a szelídülési folyamat, az 40 év bolyongás volt a pusztában. Ez idő alatt megszelídült a nép. És tudom, hogy ez a szelídülés Isten előtt, ez nem könnyű. Felismerni azt, hogy ember vagyok, és tele vagyok hibával, tele vagyok kudarccal, tele vagyok sebbel. És Isten ezek ellenére is szeret engem, és ad nekem tehetséget, ad nekem feladatot, mert ő céllal teremtett engem. És a kultúránk is rásegít abba, hogy ez ne legyen könnyű. Mert hogyha valaki tisztában van a képességeivel, a tehetségével, akkor, és azokat mondjuk vállalja, akkor gyakran ráaggatják, hogy nagy képű. És ilyen ez, amikor focizunk, és ugye nem ismerjük egymást a játékosokkal, és akkor választjuk a csapatot, hogy ki melyik csapatban legyen. És akkor meg szokták kérdezni tőlem, hogy na és, hogy te jól focizol? Hogy érdemes téged választani? És erre a kérdésre még nem hallottam azt a választ, hogy igen, jól focizok, válasz engem. Olyanokat szoktunk mondani, hogy hát majd meglátjuk, vagy hát egy kicsit tudok focizni. Mert nem akarunk nagyképűek lenni, hogy azt mondjuk, hogy tudunk focizni, aztán kiderül, hogy nem, vagy hogy kudarcot vallunk ott is. És talán Mózes is pont ettől félt, hogy tudja magáról, hogy ő vezető, de mi van, ha kudarcot vall? Mi van, ha nem sikerül neki? Akkor egy nép sorsa függ a kezétől. Nem tudta azt, hogy kicsoda Isten, hogy ő mekkora csodát tud tenni. Szelídülnie kellett ahhoz, hogy ezt elmerje hinni. Elmerje hinni mindazt, amit Isten mondott neki, és ígért neki. És másrészt azért is félünk megszelídülni, vagy felvállalni a tehetségeinket, mert a társadalmunkban sajnos sok olyan is van, amikor valaki ért egy kicsit valamihez, és már úgy áll oda, mintha ő annak a legnagyobb tudósa lenne. Hogy mindenhez joga van, hogy beleszóljon. És ezt hívjuk általában nagyképűségnek. Tehát akkor ki is a szelíd? Azt szoktuk mondani, hogy a szelíd az olyan, aki gyenge, aki meghunyászkodik, olyan szent, aki bátortalan. Ezért is olyan furcsa, amit itt az ige mond, mert pont, hogy a szelídek örökölnék a földet, hát nem úgy tűnik. Sokkal inkább az, aki a föld, akik erőszakosak, akik hatalomra törnek, akik erősek. És ezt látjuk, ezt tapasztaljuk a világban. Pedig nem a gyengeséget jelenti a szelídség. Máté így ír. Jézus mondja, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ezt a szelíd szót tehát fordíthatjuk úgy is, hogy alázatos, udvarias, gyengéd, de semmiképpen sem gyengének. Mivel Jézusról tudjuk, hogy volt haragos is, Volt, hogy bement a templomba, és korbáccsal kiűzte az oda nem valókat. Tudjuk azt is, hogy neki hatalma volt. Hatalma volt a gonosz lelkek felett. Hatalma volt olyanok felett, akik felett nekünk embereknek nincs hatalmunk. Sőt, a hegyi beszéd végén ezt olvashatjuk. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Jézus egyszerre volt erős, és egyszerre gyengéd is. De végig megmaradt szelídnek, alázatosnak, gyengédnek és kedvesnek. És talán amiket most felsoroltam, először a gyengeséget súghatják nekünk. Pedig ezek az erő igazi megnyilvánulásai. Az a szeretet, ami akkor is kitart, amikor minden más kihúny. Ami akkor is hűséges, amikor megbántják, amikor csalódik. Az a kedvesség, ami kitart és rendületlen. Az a szelídség, ami nem kérked és nem erőszakoskodik, hanem megért és elfogad. És éppen ezt fogalmazza meg Tolkien is a Hobbit című művében. Arra a nagy feladatra, hogy kitörjön be a sárkányhoz, a világ legapróbb teremtményét választja, egy félszerzetet, Zsákos Bilbót. És most egy rövid filmrészletet nézzünk meg, ami jobban megvilágítja ezt az üzenetet.
Nappal nő az ereje. Óvatosnak kell lenned. Miss Randir, miért a félszerzet?
Nem is tudom. Saruman szerint csak óriási hatalommal lehet a gonoszt kordában tartani. Én nem ezt tapasztaltam. Úgy láttam, hogy apróságok, hétköznapi népek kis tettei tartják sorban a sötétséget. Egyszerű kedvesség és szeretet. Miért, Zsákos Bilbo? Talán azért, mert félek. És ő bátorságot ad.
Valahogy erről a filmrészetről nekem mindig Jézus jut eszembe. Mert az a szeretet és szelídség és kedvesség, ami benne volt, az megtört minden hatalmat a földön. Bár először úgy tűnt, hogy a halál nyer, de a végén feltámadt. És ez a szelídség mindennél erősebb volt, mert a mai napig érezzük a hatását. És nem is véletlen, hogy Jézus ezeket a boldog mondásokat mondja a hegyi beszéd elején. Mert az akkori vallási előjárók, akik a hitben elvileg ilyen veteránok voltak, akik mindent tudtak az írásból, akiknek példát kellett volna mutatni a népnek, rossz úton jártak. Nem voltak gyengédek, alázatosak, nem volt bennük irgalom, nem volt bennük szeretet. És ugyanúgy, ahogy ez ma is igaz, ahol erény lett az erőszak, az, hogy mások fölé kerekedjünk, az, hogy az én erőmből jobb pozíciót megszerezzek, hogy én akarok megküzdeni mindenért, én akarom megszerezni ezeket a kincseket. És itt jön be a kegyelem számunkra. Mert a szelídség az több helyen is előfordul a Bibliában, és az egyik hely az a lélek gyümölcseinél olvasható. Vagyis ezt nem tudom megszerezni keserves munkával. Ez nem olyan, hogy én akarom és megkapom. Ez olyan, amit Isten ad nekünk. A szelídségért nem lehet megküzdeni, mert az pont, hogy ellene menne a jelentésének. Erőszakkal nem lehet azt megszerezni. És ezt a szelídséget, az alázatot, ezt Isten adja. Vagyis ő az, aki megszelídít minket. A mi feladatunk ebben az, hogy nyitottak legyünk. Hogy kitárjuk a két karunkat, és elfogadjuk. Úgy, mint tette azt Mózes is. Vagy úgy, mint tette azt a nép is. Úgy, mint tette azt Jézus is. És úgy, mint tette azt Dávid is, a zsoltáríró. A felolvasott 37. Zsoltár az ő Zsoltára. És mélyről indít. tele van feszültséggel, mert haraggal és irigységgel, mert azt látja, hogy azoknak van szerencséje, akik rossz úton járnak, akik csalnak, akik erőszakosak. Nekik minden összejön, és ők birtokolják a földet. De aztán van egy megnyugvás ennek a Dávidnak, mert eljut arra a pontra, amit aztán Jézus később mond. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Itt Dávid a békességet emeli ki, Jézus pedig a boldogságot. És a kettő gyakran egyébként összefügg. De Jézus miért a boldogságot emeli ki? Múltkor beszéltem az egyik ismerősemmel, és mondta, hogy odajött hozzá két gyerek, és azt kérdezte, hogy hát de Isten nem akarja, hogy boldogok legyünk? És hát ő azt mondta erre, hogy hát dehogy akarja. Hol van ez megírva a Bibliában? És hát a mainál több ige és magyarázat nem kell ahhoz, hogy lássuk, hogy Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Azt akarja, hogy te boldog legyél. És higgyétek el, hogy még sokkal több ige is van, ami ezt mondja. És tehát nem véletlen, hogy ezzel kezdi Jézus a hegyi beszédet. Azzal, hogy kik a boldogok. Több ezer ember ül ott, és nem azzal kezdi, hogy a törvényt magyarázza, vagy hogy egyből tesz egy csodát. Nem. Azzal kezdi, hogy ti legyetek először boldogok. Tanuljátok meg, hogy mit jelent boldognak lenni. És hogyha ez megvan, akkor menjetek el a világba, és legyetek a föld sója. Mutassátok meg, hogy mit jelent hozzám tartozni, mutassátok meg, hogy mit jelent tanítványnak lenni. És attól, mert sokszor nem tartjuk magunkat boldognak, vagy nem érezzük ezt, attól még Isten ezt szeretné. És talán éppen Dávid is ezt a boldogságot keresi ebben a Zsoltárban. És talán épp itt találja meg. És talán éppen te is ezt a boldogságot keresed. Az, hogy boldogok, azt szoktuk úgy is fordítani, hogy áldottak. És ez jól mutatja, hogy honnan is jön a boldogság. És itt pedig megint megmutatkozik Istennek a kegyelme. Hogy igazából semmit nem tudunk ezért tenni. Egyszerűen csak elfogadni tudjuk és átélni. Kegyelemből kapjuk ezt. Ugyanúgy, ahogyan az ígéretet is. Mégpedig az, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ezt az ígéretet csak a feltámadás reményében érthetjük meg. Mert feltehetjük a kérdést, hogy én ezt a földet akarom-e örökölni, vagy nem. Tudósok azt mondják, hogy 2050-re ez a föld már kb. Lakhatatlan lesz. És persze tele van elpazarolt kincsekkel ez a föld, nem élünk bölcsen ezzel. De tényleg ezt a omladozó házat akarjuk örökölni? Ami folyamatosan pusztul. Csak azért, mert ez látható, mert ez megfogható, ez itt van közel. Isten ígér egy új földet és egy új eget, amit majd teremteni fog hamarosan. Nem lenne jobb inkább azt örökölni? Egy új palotát? És igen, ez az ígéret maradhat egy üres, távoli, beteljesületlen ígéret is, amit ilyen babonás emberek elhisznek. Vagy valósággá is válhat a mi életünkben. Ehhez pedig nyitottnak kell lennünk ahhoz, hogy Isten megszelídítsen minket. Mert miért is kell megszelídülnünk? Azért, mert ott az Édenkertben, amikor Ádám és Éva evett abból a gyümölcsből, akkor Istentől távol kerültünk. Vagy mondhatom úgy, hogy elvadultunk Istentől. És az az életünk, hogy vajon visszaszelídülünk-e hozzá? Visszatalálunk-e hozzá? Szükségünk van erre a szelídségre, amelyet csak Isten adhat meg. Csak Isten szelídsége adhat meg. Tehát azt láthattuk, hogy szelídnek lenni, boldognak lenni, vagy örökölni ezt a földet, mind-mind csak kegyelemből kapható meg. Egyikért sem tehetünk. Elfogadni tudjuk, de tenni semmit. És most Isten is téged erre hív, hogy megszelídítsen. De ezt nem erőlteti rád, mert ő szelíd. Hanem csak egyszerűen kérdezi, hogy szeretnél-e már szelíd lenni. Ámen. Énekeljük a 465. énekünk második versét, ami így kezdődik, hogy szelíd szemed, Úr Jézus.
Szelíd szemed, Úr Jézus.
Imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk neked azért a kegyelemért, amit te adsz nekünk. Úgy köszönjük neked azt, hogy ezért nem kell megfelelnünk, ezért nem kell tennünk semmit, hanem te mindenkinek adod ezt szeretetből. Hálásak vagyunk neked azért, hogy minket is részesévé teszel ennek. Hálásak vagyunk neked azért, hogy te azt szeretnéd, hogy mi boldogok legyünk, hogy keresed a mi jólétünket, a boldogságunkat. Azért kérünk most téged, hogy hagyj ismerhessük fel ezt, amikor te adod, mert szeretnénk mi is megszelídülni, Úrunk. Megvalljuk azt, hogy mi is elvadultunk tőled, hogy távol éljük az életünket, és nem kérünk belőled sokszor. De most szeretnénk, Urunk, kinyitni a mi két kezünket, nyitottnak lenni feléd. Szeretnénk, Urunk, hogyha a mi életünkben is ott lennél, hogyha megáldanál minket, hogyha áldottnak nevezhetnénk magunkat. Szeretnénk átélni mi is ezt a szelídülési folyamatot, ahogyan magadhoz ölelsz minket. Urunk, azért kérünk téged, hogy azok a kérdések vagy kétségek, amik bennünk vannak, azokra hagyd találjunk választ és vigaszt. Azért kérünk, hogy amikor háborog a lelkünk, mert nem megy úgy szelídnek lenni, vagy mert azt látjuk, hogy másnak megy, nekünk nem, akkor hagyd tudjunk rád nézni, hagyd tudjunk a te szelíd szemedbe nézni. Arra kérünk téged, hogy adj nekünk is szelídséget. És most különösen kérünk azokért, akik gyászolnak, akik elégedetlenek, akik irigyek, akikben harag van. Azért kérünk, hogy te legyél a mi vigasztalunk, te legyél az, aki fogad a mi kezünket. Urunk, azért is kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg ezt a várost is, és ezt az országot, Urunk. Kérünk téged, hogy gyere le közénk a te szerítségeddel, és hogy lássa meg ez a nép is, hogy te ki vagy valójában. Azért kérünk téged, hogy áld meg minket a te kegyelmeddel, és legyél itt közöttünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add még nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A záró énekünk a 398. dicséret, mindez öt verse, Úr lesz a Jézus mindenütt. Fogadjátok Isten áldását. Nem megy le többé a napod, és a holdat sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod. Letelnek a gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az ország. Facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely dicsőségemet hirdeti. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr nem tétovázom, véghez viszem ezt a maga idejében. Ámen. Áldás békesség.